A mai alkalommal ismét egy nagy lélegzetű költeményt fogunk átvenni. Az első világháború ugye nagyon megrázta az emberiséget. A modern korban ez volt az első nagy világégés. Például a második világháború már nem annyira, már hozzászoktak, hogy ilyen van. De az első világháborúban a magyar költészetben hát nagyon nagy versek születtek. Például a Ady Endrének, a Krónikás ének 1918-ból, Babits Mihálynak a Húsvét előtt, és ezek közé, a versek közé tartozik Tóth Árpádnak az Eléggé egy reketje bokorhoz című verse, amit most először majd meghallgatnánk. Még hallgatjuk Mensáros László előadásában, figyeljünk fel néhány jellegzetességre. Ugye hát először is a cím, hogy Elégia. Ugye az Elégia a régi görög költészettől fogva ismert forma, olyan verses műveket jelöl, amelyek szomorú, sajnálatos események fölötti bánkódást mondanak el. Tehát egyfajta sirató ének, olyan ez, mint a Bibliában a Jeremiás siralmai. Minden költészetben más formát hozott ez létre, de általában ugye a sirató ének az nem rövid dalszerű forma, hanem egy kicsit elnyújtott. Ezért azt látjuk, hogy itt sem egy rövid dalszerű formával van dolgunk, tehát nem egy hatos, nyolcas, kilences, hanem egy hosszú szint, egy ilyen epikus hosszúságú forma ez. A 12-es és sokszor a 13-asba is áthajlik, ugye a 12-esről tudjuk, hogy az az Alexandrinus, tehát a Sándor vers, alapvetően epikus forma. A 13-as, 14-es szótagú sorfajták, azok pedig a Nibelung énekből terjedtek el az európai költészetbe, és a magyar költészetben egyébként Tóth Árpád kezelte ezt a legnagyobb biztonsággal, úgy is hívjuk, hogy nibelungizált alexandrinus. Ez annyit jelent, hogy van olyan egy 12 szótagos sor, tehát ez egy hosszú sor, ez egy epikus sor, de ez meghosszabbul még egy szótaggal, sőt van olyan sor itt, ahol 14-es is van. Ez egy nibelungizált alexandrinus, ami annyit jelent, hogy van ebben a versben, ahogy látjuk magunk előtt, 6 strófa, egy-egy strófában van 8 sor, 6x8 az 48, tehát 48 sor. Visszaemlékezhetünk arról, hogy eddig is beszéltünk arról, hogy a rövid dalszerű formák, tehát a 6-os, 8-as után van a magyar költészetnek egy kikísérletezett 10-es, 11-es sorfajtája, ez az Arany Jánostól bevezetett meditatív sorhosszúság, és Arany Jánosnak a legjellegzetesebb költeményei azok szintén 8 sorosak, de általában ott a 8 sorból 7 van, tehát az 56, 7x8, 56, tehát 56 sor, bár rövidebb sor. Itt hosszabb a sor, de csak 6 strófa van, tehát 6x8, 48. Hát körülbelül, hogyha valami mélyebb dolgot el akarunk mondani, vagy elmélyíteni akarunk, vagy egy tűnődésnek, egy elmélkedésnek, egy eszmélkedésnek akarunk medret biztosítani, hát körülbelül ez a költészetben ennyit kíván. Körülbelül egy olyan 50 sor. Itt ugye a sorok, mivel hosszabbak az Arany János féle 10-es, 11-esnél, tehát itt 12-es, 13-as, 14-es hosszúságúak, ugye egyfajta ilyen elbeszélő jellegű, de mégiscsak egy lírai forma, ami a sorok meghosszabbításával rendkívül alkalmas az elégiára, mert hiszen aki szomorkodik, aki bánkódik valami fölött, az általában kicsit bőbeszédre hajlik, nem? Tehát ez a hétköznapi életben is így van, hogy amikor panaszkodunk, akkor kicsit hosszúak vagyunk. Tehát akkor az ember úgy kiengedi a panaszszavát. Na most itt természetesen hát meg van rendszabályozva ez a nibelungizált alexandrin keresztrímekkel, tehát látjuk, hogy fekve, hajtja, reketje, sajka, nehéz sóhaj, vész, hajóraj. Tehát itt egy teljesen periódikusan visszatérő keresztrímek lesznek, és az elégikus hangnem mindvégig érvényesülni fog, és még arra is figyeljünk, miközben először meghallgatjuk, hogy ugyanúgy életképből indul ki, mint ami életképet Petőfi és Arany bevezetett már akkor mesteri módon a magyar költészetbe, és az életkép mindössze ennyi, hogy valaki kimegy, nem is jelzi, hogy hova megy ki, csak egy hegy, és hanyat lefekszik a fűbe. Még tulajdonképpen az évszakot se tudjuk, de nyilván, hogyha virágzás van, akkor ez nem lehet se ősz, se tél, tehát ez vagy a tavasz és a nyár. Valaki kimegy a természetbe, lefekszik egy reketje bokor alá, és innen ebből az egyszerű életképből kikerekedik az egyéni életének, a közösségi életének és az egész történelem lefolyásának a rajza. Hát ha ezt így előre bejelentem, ez így önmagában is egy mesteri dolog, nem? Hogy egy ilyen kis életkép, hogy valaki leheveredik a tavaszi vagy nyári természetben, a fűben és egy reketje bokor közelségében tulajdonképpen elkezd eszmélkedni, elkezd gondolkodni. Nincs itt jelezve a világháború olyan közvetlenül, csak hát tudjuk, hogy 1917-ben végül is zajlott a világháború még. Elindul a vers egy életképből, és nézzük majd, és először csak ugye hallgatva, utána majd az elemzésbe konkrétan megnézzük, hogy ezt az életképet milyen mesterien bontja az egyéni élet szélességére, a közösség élet még tágabb szélességére, és aztán az egész emberiség történetére egészen odáig, amikor már nem lesz történelem. És amikor elérkezünk egy döbbenetes, sejtető kijelentéshez, amikor egy néma ünnepély, egy ember utáni csend fog bekövetkezni. Talán egy kicsit így visszautal ez a vers a Vén cigányra. Ugye a Vörösmarty Vén cigányában a nagy kijelentés, hogy lesz még egyszer ünnep a világon. Itt is egy néma ünnepély lesz, de egy ember utáni csend. Itt nyilatkozik majd meg az elégia, hogy a költő azt akarja kifejezni, hogy ezen a világon akkor lesz nyugalom, amikor nem lesz rajta ember. Így az elégia egy nagyon tragikus végső hangnembe fog átváltani, és tulajdonképpen ennek a tragédiának az lesz a lényege, hogy az ember olyan gonosz, az emberi közösségek annyira elvetemültek, és az emberi történelem is annyira reménytelen, hogy bízni már csak abban lehet, hogy egyszer nem lesz majd ember. Na most ezt majd közelebbről meg fogjuk vizsgálni, hogy hogyan vált át, hogyan viszi a verset. Még egy harmadik szempontot is kérnék szépen figyelembe venni, ami az egész Tóth Árpád költészetére jellemző, rendkívül sok jelző van a versben. Egy-egy strófában 10-nél kevesebb jelző nincsen. Egy ekkora versben 60-70 jelző. Gondoljuk el, hogy ez mikor van, ez milyen célt szolgál, ennek mik az előnyei és mik a hátrányai. Ugye az emberi beszéd végül is az alanyállítmányra épül fel, hogyha a bővítményeket rátesszük, akkor a határozók inkább az állítmányhoz tartoznak, a jelzők inkább az alanyhoz. Hogyha az alany mellé nagyon sok jelzőt teszek, ez mihez vezet, ennek milyen erényei lehetnek, milyen vívmányok társulhatnak ehhez, viszont milyen hátrányai is lehetnek. Tehát egy kicsit így is hallgassuk a verset, hogy rettentő sok jelző súlyosbítja, vagy könnyíti, vagy a kontúrokat elveszi, vagy éppen erősíteni akarja. Tehát hallgassuk meg először a verset, és utána aztán az explication de text, tehát a sorról sorra való elemzés módszerével fogunk neki a versnek, mert itt egy nagyon pontosan felépített, nagyon könnyen utána járható felépítésnek leszünk a részesei. Nyilván az élet képből, hogy kiindul, tágít, visszaköt, megint tágít, megint visszaköt, és az egészet újra visszaköti a bevezető képhez, és zárja le, de sokkal nagyobb magasságban, mint arra a bevezető képnél mi gondolni mertünk volna. Tehát akkor Tóth Árpád elégi egy reketje bokorhoz.
Elégi egy reketje bokorhoz. Elnyúlok a hegyen, hanyatt a fűbe fekve, s tömött aranydíszét fejem fölé lehajtja a csónakos virágú, karcsú, szelíd reketje, sok-sok ringó virág, 100 apró légi sajka. S én árva óriásként nézek rájuk, s nehéz szívemből, míg felér bús ajkamra a sóhaj, vihar már nékik az, váratlan sodrú vész, s megreszket az egész szelíd aranyhajóraj. Boldog, boldog hajók, vidám lengők a gazdag nyárvégi délután nyugalmas kék legén, tűrjétek kedvesen, ha sóhajjal riasztgat a lomha óriás, hisz oly borús szegény. Tűrjétek kedvesen, ha lelkének komorbányáiból a búvihedere kereng fel. Ti nem tudjátok azt, mi mondhatatlan nyomor aknáit rejti egy íj árva szörny, egy ember. Ti ringtok csendesen, s hűs ezüst záporok, s a sűrű napsugár forró aranyverése gond nélkül gazdaguló mélyetekig csorog, méz s illatrakománnyal teljülvén gyengerése. Ti súlyos, drága gyöngyként a hajnal harmatát gyűjtitek, s nem bolyongtok testetlen kincs után, sok lehetetlen vágynak keresni gyarmatát, az öntudat nem űz, a konok kapitány. Én is hajó vagyok, de melynek minden ízét a kínok vasszöge szorítja össze testé, s melyet a vadhajós őrült utakra visz szét, nem hagyva lágyöbölben ringatni búját resté. Bár fájó szögeit már a léten túli lét titkos mágnes hegyének szelíd deleje vonza, a néma szirteken békén omolni szét, s nem lenni zord utak hörgő és horzsolt roncsa. És hát a többiek, a testvéremberek, e hányódó, törött vagy undok kabzsi bárkák, kiket komisz vitorlák vagy bús vértengerek rettentő sodra visz, kalózok s könnyes árvák. Ó, a vér s könny modern özönvizébe vetve, mi szörnyű sorsa sok szegény ember hajói. Tán mind elpusztulunk, s nincs közöttünk egy se, kit boldog Ararát várhatna, tiszta Noé. Tán mind elpusztulunk, s az elcsitult világon csak miriád virág szelíd sajkája leng. Szivárvány lenne a fűben, szivárvány fenn az ágon, egy néma ünnepé, ember utáni csend, egy boldog remegés, és felpihek sóhajtva a fájú ősanyag. Ím már a kínnak vége. S reszketve megnyílik egy lótusz szűzi ajka, s kileng a boldog légbe a hószín szárnyú béke.
Nyárvégi délután van, pontosan közli a vers, ez a sok jelző között el is kerülte a figyelmemet, illetve elfelejtkeztem róla. Tehát nézzük meg most ennek a versnek a felépítését. Ahogy említettem, egy egyszerű életképből indul, elnyúlok a hegyen, hanyatt a fűbe fekve, stömött arany díszét fejem fölé lehajtva, a csónakos virágú, karcsú, szelíd rekettye, sok-sok ringó virág, száz apró légi sajka. Hát nagyon egyszerűen elképzelhető életkép, hogy valaki lefekszik a fűben, és hát olyan talán véletlenül vagy váratlanul éppen egy rekettye, egy nyíló virágú rekettye bokor alá, és ebből az életképből kell kiindulni, és ezt az egyszerű életképet kell olyan magasságokba felvinni, és annyi mindennel gazdagítani, hát ez a költészetnek a nagy varázslata, ugye? Hogy lehet egy ilyen egyszerű dologból kiindulva majd az egész emberi életet, sőt az egész történelmet bepásztázni? Ugye, hogyha megkaptuk volna ezt az első négy sort, nem biztos, hogy ezt mi megtudtuk volna akár csak gondolatban írni, vagy tágítani ezt az életképet. Nézzük, hogy az életképben már is, hogy jelenetezi ezt az életképet. Önmagára ugye túl sok figyelmet itt nem fektet, hogy elnyúlok a hegyen, hanyatt a fűbe fekve, ez teljesen egy ilyen lezser mozdulat, mint ahogy nézzük a Szinyei Mersének a majálisát, ugye az impressionista festészettel ezek a plener képek a művészet homlokterébe kerülnek, a lírának is a homlokterébe egyébként. Amit ő nagyon jelenetez mindjárt az elején, ez a rekettye bokor, mert figyeljük meg, hogy mennyi kis cizellálással festi ezt. A tömött arany díszét fejem fölé lehajtja, a csónakos virágú, karcsú, szelíd rekettye, sok-sok ringó, száz apró légisajka. Ugye itt látjuk már a jelzők tobzódását. Tömött, arany, karcsú, szelíd, ringó, apró, légi, ha még a csónakos virágot is, tehát a jelzős szerkezeteket is beleveszem, szinte két-három sorban már egy csaknem tucatnyi jelző van ott, tehát elkezdi részletezni, Aztán figyeljünk például a hangfestésekre is. Hegyen, hanyat, fűbe fekve, alliterációk. Mind az egésznek van egy ilyen elzsongító hatása. A jelzők is, ugye, a jelzők, mondom, hogy azok ilyen pasztelszíneket visznek fel, mint a képzőművészetben, az irodalomban a jelzők ugyan elaltatnak, olyan elandalítanak, hogy csónakos, illetve karcsú, szelíd, sok, ringó, apró, légi, sajk, hogy érezzük, hogy vissza a ritmus, vissza a rím, a sok jelző. Tehát egy olyan idilli kép, tehát egy olyan idillium, mint amire vágyik az ember, hogy béke legyen, nyugalom, kimegyek a természetbe, feloldódom a természetben. És akkor ebbe az idillbe most nagyon finoman kezdi belecsempészni az elégiát, sőt a tragikumot. Hogyan? S én árva óriásként. Rögtön itt az ötödik sor, ugye itt van ez a sok szép kis virág, ott fekszik alatta egy ember, és az embernek az első jellegzetes megjelölése ez, hogy árva óriás. Hát ugye ez egy antitetikus szerkezet, mert ugye az óriás az a nagyságot, az erőt sugallja, árva óriás egy teljesen ellentétező, ezért mondjam antitetikus, már-már oximoronba megy át. Ugye az oximoronról már többször beszéltem, az olyan ellentétes szerkezet, hogy a jelző szinte kioltsa az alanyt, ami utána jön. Tehát például ilyen a legerősebb oximoron az, hogy fekete hó. A hó az mindig fehér, hogy fekete hó, amikor a jelző teljesen ellentéte annak a jelzett szónak, ami utána következik, ez egy nagyon erős feszültséget víz bele, hogy önmagát nem úgy mondja, hogy ember, vagy egy kint, nem tudom én, pihenni vágyó, vagy éppen egy piknikezni készülő ember, árva óriás. A képhez viszonyítva is feszültségteljes, mert ezek a sok-sok ringó, száz apró légisajk, az apróval ellentétben az óriás. És itt az óriás is olyan, nagyon sok olyan szót választ Tóth Árpád a versben, ami melléknévből lett főnév. Tehát ilyen az óriás is. Mert óriás, a hatalmasság, aztán később, hát alany is, főnév is lett, tehát árva óriás. És én árva óriásként nézek rájuk, s nehéz szívemből, megint a feszültséget tovább fokozza az enjambemannal, tehát hogy a sor vége nem a gondolat vége. Az első négy sorban a sor vég általában gondolat vég, ott is van átlábalás, hogy lehajtja a csónakos virágot, tehát a második-harmadik sor között, de itt, hogy én árva óriásként nézek rájuk, s nehéz szívemből, míg felér bús ajkamra a sóhaj. Tehát ez az átvonás, ez az enjambement is további feszültséget indukál, és aztán jön egy nagyon egyszerű dolog, de erre az egyszerű dologra nagyon rájátszik. Tudnék, ahogy az ember lélegzik, és ahogy ez a lélegzés egyre erőteljesebb lesz majd a versbe, ezt messze menően kiaknázza, itt kezdi ezt behozni, nehéz szívemből, míg felér bús ajkamra a sóhaj. Tehát a szív és az ajak közötti távolság, és amíg ugye az emberben ez a nyomasztó gond, meg ez a szomorúság a szívből, hogy felhajt az ajakra, és mint egy sóhajt hoz létre, és itt azt mondja, hogy a sóhaj ez vihar nekik, tehát megint figyeljük meg ezeket a mesterien kiépített feszültséggócokat, árva óriás, nehéz szívem, sóhaj mely vihar, tehát hogy a sóhaj vihar már nékik az, váratlan sodrú vész, tehát vihar vész, tehát megint az alliterációk, a sóhajból már vihar lesz meg vész, és megreszket az egész szelíd, aranyhajóraj. Itt is ugye egy késleltetett és megfordított szerkezet, hogy előre veti ugye az állítmányt, és a megreszkettel valami félelmetes dolog jön, és mi az, ami megreszket? Mit reszket meg ez a sóhaj, amely már viharrá vészé erősödik? Azt mondja, szelíd aranyhajórajt reszket meg. Tehát itt is a feszültség, tehát ez a költészet nagyszerűség, amilyen finom lépésekkel egy kezdeti képet kezd kidolgozni, kezd egészen más irányba vinni, kezdi kibontani, tágítani ezt a képet, és már ott vagyunk, hogy itt ez már nem idill, ez az idill már elégia, sőt ez az elégia már magába rejti a tragikumnak a lehetőségét, hogy esetleg akkora vész lesz ebből, hogy az ember szívéből feljövő sóhaj akár az egész virágos reketjét szinte el fogja söpörni. Nos, itt megáll. Tágítja az életképet, ameddig csak lehet az első verszakban, itt megáll, és jön a második verszak, ami a festés, a leírás után behozza a meditációt. Mert ne felejtsük el, hogy az első verszak az tulajdonképpen egy állapotot lefest. Az leír. Ez egy leíró jellegű dolog. Itt a jelzőkben lehet egy-két viszonyulási pont, hogy ehhez ő hogy viszonyul, de maga az eszmélkedés, a gondolkozás, ez a második verszakban jön elő, hogy boldog-boldog hajók. De figyeljük meg, hogy amikor kimondja, hogy boldog, a boldog után rögtön megint csak tágítja az életképet, mert már előkészítette azt, hogy a jelzőkkel csónakos virágot mond, ringóvilág, sajkákat mond, tehát csónak, sajka, most már a második verszakban ez hajó. Ez is egy nagyon finom építkezés, mert itt minden úgy tűnik, hogy nagyon megválasztott, nagyon spontán, de nagyon meg is választott. Tóth Árpád költészetének különben ez az egyik legnagyobb vívmánya, hogy minden nagyon ki van választva, de mögötte egy olyan természetes lírai érzelmi ihlet működik, ezért annyira megfoghatatlan és csodálatos az ő költészete. Azt mondta Babits Mihály, hogy tulajdonképpen a nyugatosok között egy nagy lírikus volt ez Tóth Árpád, ez bizonyos értelemben igaz is, mert Tóth Árpád nem egy olyan indulatos lírikus, mint Adi, nem egy olyan meditatív, öngyötrő gondolkozó, mint Babits, nem is olyan ideológikusan sarkított, mint Kosztolányi, hanem ő tényleg az ő költészetében mindig azt érezzük, hogy valami elemi, egyszerű ihlet működik, és ez az ihlet viszont olyan természetesen hoz fel, de olyan előre kiszámított dolgokat, mint például itt egy ilyen egyszerű dolog, hogy már az első verszakban lerakja az alapját annak, hogy csónakos, hogy sajka, és most hajóvá teszi a reketje bokron látható virágokat. Boldog-boldog hajók, vidám lengők, a gazdag nyárvégi délután nyugalmas kék legén. Tűrjétek kedvesen, ha sóhajjal riaszgat a lomha óriás, hisz oly borús szegény. Itt egy kicsit megáll, ugye beszél a virágokhoz, itt jön a gondolkodó meditatív elem, ennek megfelelően bizonyos ismétlésektől se riad vissza, de ezek az ismétlések egyáltalán nem rosszak, sőt, nagyon jók, mert ugye újra előjön a sóhaj, tehát ugye, hogy a sóhaj, de a sóhaj már egy riaszgató sóhaj, újra előjön az óriás, ott árva óriás volt, most lomha óriás lesz, tehát figyeljük meg, az ismétlések általában nem, hogy nem rosszak egy versben, ha az ismétlésnek funkciója van, az viszi előre a verset. Akár úgy is csak, hogy egy jelzővel más az ismétlés, hogy nem árva óriás, hanem lomha óriás, tehát visszaveszi egy kicsit a jelzőt, mert az árva óriás, az súlyosabb jelző ott az árva, mint itt a lomha óriás, de aztán kimondja, hogy borús, tehát hogy szomorú, sőt nem csak, hogy szomorú, kifejezetten elkedvetlenedett, kifejezetten, ami őt érte az életben, amiért kijött ide a természetbe, az valami teher, valami gond, amit cipel magával, a lomha óriás borús szegény. Aztán tovább folytatódik ez a dialógus, ugye ez a megjátszott dialógus közte és a reketjebokor között, azt mondja, tűrjétek kedvesen, ha lelkének komor bányáiból a bú vihedere kereng fel. Figyeljük meg, volt sóhaj, a sóhaj vihar, a vihar váratlan sodrú vész, és most megint jön egy szintén egy V-hangzós viheder. Mi a viheder? Régi szó, de régen nagyon sokszor használatos szó volt, ma is használatos egyébként, csak nem így mondjuk, hogy viheder, hanem azt mondjuk, hogy sújtólég. Azt mondjuk, hogy bányalék. A viheder az, amikor a bányászatban a föld mélyén felszabaduló gázok keverednek a levegővel, és egy olyan sűrűséget érnek el, és hát most is hallottunk, pár hónapja is volt, hány ember meghalt. Félelmetes a levegő mozgása, nem csak a hurikánban, meg a tornádóban fönt az égen, Nem csak a, nem tudom én, a 120 kilométer átmérőjű hurikánban, de a föld alatt is a levegőnek félelmetes a mozgása, és az a sok bánya szerencsétlenség ugye az ide megy vissza, hogy a kitermelés következtében, ha nem vigyáznak és túlságosan erősen termelnek ki, és olyan aknák szabadulnak fel, ahol ez a gáz felszabadul, ugye, mert a föld mélyén azért hát gázok is vannak, nem csak olaj van, hanem gáz is van. A gáz a bejövő levegővel keveredik, ez olyan félelmetes sűrűségre tud, én még nem láttam ilyet, csak a jókai regényekben csodáltam meg még gimnazista koromban, hogy jókai például hogyan tudja ezt lefesteni. Jókai általában ezeket a természeti tüneményeket, részint azért, mert körbejárta Magyarországot meg a bányákat, részint azért, mert ő a természeti katasztrófák lefestésében mind a mai napig a verhetetlenül első magyar író. Ahogy egy tiszai árvizet lefest, vagy egy neki szabadult bikának a tombolását lefesti, azt filmen nem lehet jobban érzékelni. Jókai különben elég középszerű író, a szüzséi, a cselekményei, melodramatikusak, olcsó lélektan, meg retorika van benne, de Jókait egy dologban azt mondom, hogy a legnagyobb írók közé emeli, ez a természeti tünemények lefestése, és ez prózában, ugye? Ő oldalakon átfesti, és félelmetes. Én a Jókaiból ezeket kiszirupolnám, és külön kötetbe kiadnám, emberek, olvassátok, ez nagyon nagy. A többi az, hogy ki hogy szeret, meg kit hogy hűtlen, vagy azok olcsó romantikus pózok, amik hát Jókai rájátszott ugye az olvasó közönségére, nyilván, hogy vegyék a műveit, és hát aki kiszolgálja az olvasó közönséget, az iszonyatos mélységekbe zuhanhat alá. De azért Jókai, mivel nagy elbeszélő volt, azért itt megfogta a dolgoknak a végét. Ő például nagyon sok ilyen, például ugye a Szegény gazdagok, vagy a más műveiben, tehát nagyon sok, vagy az Erdélyi aranykora, vagy a más műveiben nagyon sok ilyen természeti tüneményt fest le. Itt meg Tóth Árpád egy mesteri fokozással, mert ugye itt nem a, most már nem sóhajról, meg nem viharról van szó, hanem egy olyan pusztító erejű valamiből, mint amikor a bányából a bú vihedere kereng fel. Még egy levegő mozgásra hadd utaljak, nem tudom, hogy kilátott forgószelet. A forgószél ezekhez képest nem nagy dolog, se a hurikánhoz, se a vihederhez képest, de én egyszer a bozsvai táborunk mellett láttam egy forgószelet, hogy átjött az egyik takarított mezőn, és szabályosan így forgott, és így jött. Valami olyan félelmetes rémület vett rajtam erőt, mert olyan erős volt. Szinte olyan gyorsan tudott menni, tehát az ember megérzi a levegőnek az iszonyatos erejét. Mi szoktuk mondani, hogy a víznek milyen iszonyatos ereje van, a tűznek milyen iszonyatos ereje van. Ez igaz, de a legiszonyatosabb ereje a levegőnek van. Ha a levegőben a meleg-hideg találkozása, a gázok találkozása más összetételű levegőmozgással, ez ugye el tudjuk képzelni azt, hogy a tűrjétek kedvesen, ezt tűrni kedvesen, ha lelkének komor bányáiból a bú vihedere kereng fel, mint amikor a Példabeszél könyve 27. fejezetében olvassuk, hogy a búsulásban kegyetlenség van, a haragban áradás, de kiállhat meg az irigység előtt. Hogy a Biblia is ilyen hasonlatokat alkalmaz, amikor az emberi lélek mélyéről, ami úgy feljön, azt mondja, búsulásban kegyetlenség van. Hát amikor ez egy ember elkezd kegyetlenül beszélni, másokat minősíteni, meg a világot minősíteni, jobb lenne elszaladni onnan, ugye? Mint egy természeti tünemény elől. Például 27.4. Búsulásban kegyetlenség van, a haragban áradás, ugye, meg a víz mozgásához hasonlítja, hogy a harag, amikor valaki indulatos, és akkor elkezd csapkodni, és azt mondja, az irigység az, mint a viheder, de kiállhat meg az irigység előtt. Az irigység az a méről feljövő sújtólég, bányaig, hogy szétvet mindent, és ami tönkreteszi az életet. De ez úgy eszembe jutott, hogy a Biblia is ilyen hasonlatokat használ, de egyébként Tóth Árpádnak ez, hogy bányáiból a bú vihedere kereng fel, ti nem tudjátok azt, mi mondhatatlan nyomor aknáit. Tehát figyeljük meg a képet, kiaknázza, szó szerint kiaknázza, mert bánya, viheder, akna. Az aknák lent mit rejtenek? Mi van az emberi lélek mélyén? Ezt általában akkor tudja meg az emberiség, amikor van egy világháború, amikor van egy szerencsétlenség, amikor van valami világra szóló botrány, de az emberi lélekben az aknák iszonyú dolgokat rejtenek, és az ember valóban valami félelmetes lény, az önzés bepréselt a lélek mélyére olyan aknákba, olyan sújtó legeket, Azt mondja, rejtegyi árva szörny. Figyeljük meg, ugyanaz a jelző, mint az óriásnál, árva. Árva szörny. Megint csak ez az ellentét, mert árva szörny. Mi az, hogy árva szörny? Mi az, hogy árva óriás? Mi az, hogy árva szörny? Ugye az árva az egy melegséget, együttérzést sugalló jelző, a szörny pedig egy félelmetességet. Tehát az ember, mint a tűz és víz. Az ember, aki egyszerre angyal, egyszerre ördög. Ugye eszünkbe juthat Pascal híres kifejezése, azt mondja, hogy sem nem angyal, sem nem ördög. Ördög is egy kicsit, meg angyal is. Eszünkbe juthat Vörös Marti híres kifejezése, ez őrült sár, ez istenarcú lény, az Emberek című verse azt mondja, őrült sár, istenarcú lény. Az emberben ez a megosztottság, az emberben ezek a végletek, árva szörny, egy ember. Nagyon érdekes, hogy az ember szót a második verszak végére hagyja, mint egy késleltetve, eddig nem nagyon mondja ki ezt, hogy ember. Végül is az emberi szótárnak az egyik legegyszerűbb szava ez, hogy ember. De egy költő mit tud csinálni a legegyszerűbb szóból? Elkezdi lefesteni az ember meg a világ kapcsolatát, leér odáig, hogy az ember valami iszonyat, valami lomha óriás és árva szörny, és utána mondja azt, hogy hát ti nem tudjátok, ti növények meg virág, ti nem tudjátok, hogy kik élnek itt fölöttetek, miféle nyomor aknáit rejt egy árva szörny egy ember. Ugye a növényvilággal szemben most jelenik meg az emberi világ, most jelenik meg ez a szó, hogy ember, és már is az idillből hova jutottunk az elégián keresztül a tragikumig. Hát a legtragikusabb dolog ez, hogy ki ez az ember. Mi ez, hogy ember? Meg mit csinál itt az ember a földön? Nyilván annyira fokozza, mesterien fokozza, az első verszak ugye a leírás, a második verszak már a tűnődés, a meditáció, a párbeszéd. Most megint meg kell állni, mert itt egy olyan kisülési pont van, hogy aknáit rejt egy árva szörny, egy ember. Most ugye megint vissza kell venni egy kicsit a hangnemből, és megint valami nyugalmasabb vidékre kell menni. Ti ringtok csendesen. Tehát most megint visszaköt az életkép költészetnél, erre sokszor fölhívom a figyelmet, Aranynál is, Petőfinél, Adinál, Babicsnál, hogy az a jó az életképben, hogy van egy életkép, ez elkezdi tágítani. De mindig vissza kell kötni az eredeti életképhez. Mert ha elszabadul az életkép, akkor a hordó a dongáit veszti. Mindig vissza kell kötni. Ez egy szerkezeti előírás. Ugye, tehát az első négy sorban volt sok-sok ringó világ, most megint ismételt. Ti ringtok csendesen. Megint az idill. Megint lát, visszatér az idillhez. Ti ringtok csendesen. Hűs ezüst záporok, s a sűrű napsugár forró arany verése, gond nélkül gazdaguló mélyetekig csorok, méz s illatrakománnyal teljülvén gyengerése. Valami csodálatos leírás, nem? Hogy lát egy virágot, lát egy reketyebokról, hogy a virágfűzért látja, aztán erről eszébe jut, hogy miért ilyen szép ez a virág, mert ugye hűs ezüst záporok adnak vizet ennek a növénynek, sűrű napsugár forró arany verése, micsoda jelzők és kifejezések, szinte átízik, olyan, mint egy Monet kép, hogy átízik a napsugár, azt mondja, gond nélkül gazdaguló mélyetekig csorog, megint az ugye aliterál, gond nélkül gazdaguló mélyetekig csorog, befogadjátok a hűs záporokat, befogadjátok a sűrű napsugár forró arany verését, magatokban méz és illatrakományt fejlesztette ki, ezekkel teljül a gyengerés, érezzük megint az ellenpontozást? Hát előbb az emberről hogy beszélt, milyen mondhatatlan nyomor aknáit rejti egy ilyen árva szörny, és a virágok meg a természet mennyire csodálatosabb, hogy ott, ami lecsorog, az a legtökéletesebb. Ami az emberben, a mélyben van, az a legborzasztóbb, a virágoknál meg a legtökéletesebb. Tehát annyira finoman, tehát észre se vesszük, lírai módon, magukkal, a hangulatokkal, a szavakkal, a jelenetezéssel, a leírással hangtalanul fejleszti, és mindig visszaköti és továbbfejleszti az eredeti képet, állandó feszültség, vibrálásokat hozva létre benne, de erre csak akkor leszünk figyelmesek, hogyha jól oda nézünk, hogyan lépésről lépésre erősíti ugye a versmenetben a feszültséget, miközben az idillel ezt ugyanakkor el is leplezi. Ti súlyos, drága gyönyként a hajnal harmatát, alliteráció, hajnal harmatát gyűjtitek. s nem bolyongtok testetlen kincs után. Na most kezdi kimondani. Mi a különbség a gyönyörű természet, a gyönyörű virágok és növények és az embervilág között? Nem bolyongtok testetlen kincs után. Sok lehetetlen vágynak keresni gyarmatát. Fú, micsoda kifejezések. Az ember csak űzik a vágyai, az ember csak akar, minden ember akar, és a sok akarat koccanása vezet aztán ahhoz, ami hát a háborúkhoz, meg a nemzetek közötti acsarkodáshoz is. Ti nem, mert ti öntudatlanok vagytok. Mi a baj az emberben? A rossz tudat. Ki is mondja, az öntudat nem űz a konok kapitány. Az eltorzult gondolkodás, ez okozza az emberi világnak a legnagyobb bajait. Ki hivatkozik arra, hogy az eltorzult gondolkodás a legnagyobb baj az emberi világban? Hivatkoznak erre a keleti vallások is. A keleti vallások is ezt tanítják, hinduizmus, buddhizmus, hogy tulajdonképpen az emberben a legnagyobb probléma a turba, a belső megzavarodás. Az ember belül megzavarodott, és ha belül megzavarodott, akkor kifelé nem tud más kijönni, csak zavar és rossz. Tanítja ezt a Biblia is? Hogy ne tanítaná, amikor a Bibliának az alapeszméje az, hogy a gondolkodás megváltozását kell elérni. Mert ha nem változik meg a gondolkozásmód, tehát a metanoia, tehát a gondolkozásmód átfordulása, a nous, ugye az értelem ész, ha az ész nem változik meg, akkor az emberi élet se személyesen, se közösségileg nem lesz más. Igen, ez egy általános, sokan rájöttek erre, maga Isten is erre hívja fel a figyelmünket, és nagyon sok ember és vallás is rájött erre, hogy itt a legnagyobb probléma az embernél a kifiszamodott gondolkodás. A konokság, a ragaszkodás ahhoz, ugye amit Jézus is így mondott János 3. fejezetében, hogy a világosság ugyan a világba jött, de az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, és mi jön ezután? Mert gonoszak voltak tetteik. Tehát a gonoszsághoz való ragaszkodás, a konokság, lehetetlen vágyaknak keresni gyarmatát, meghódítani valamit, gyarmattá tenni valamit, megszerezni a számunkra, aztán attól koldulunk, amit meghódítunk. A sok rossz vágy, a kívánság, az akaratnak a rossz irányba való menetele. Szóval itt van a probléma az embernél. Megint csak azt látjuk, hogy a verszak végére megint kifeszül a vers. Az előbbi verszak hogyan ért véget, hogy mondhatatlan nyomor aknáit rejti egy ilyen árva szörny, egy ember. Itt hogyan ért véget? Sok lehetetlen vágynak keresni gyarmatát, az öntudat nem űz a konok kapitány. Mindegyik verszak vége valami félelmetes, tragikus végbe megy ki, és most megint le kell állni, és megint szemléletet kell váltani, és nagyon pontos a szemléletváltás. A 4. strófában az egyes emberről lesz szó, az énről. Az 5. strófában a többi emberről lesz szó, a terről meg a tiről. Tehát nagyon pontosan építkezik a vers. Ugye én is hajó vagyok. Én is hajó vagyok. Most már behozta a csónak meg a sajka képzete után a hajó képzetét, ezt már a 2. verszak első sorában láttuk, azért én is hajó vagyok, de melynek minden ízét a kínok vasszöge szorítja össze testé, s melyet a vadhajós őrült utakra visz szét, mi ez a vadhajós, mi a konok kapitány, az öntudat, a rossz gondolkodás, nem hagyva lágy öbölben ringatni búját resté. Egy kis manierizmus, ringatni búját resté, tehát egy kicsit azért egy kicsit mesterkélt akart dolog ez, de még elmegy, még a küszöbön belül van. Bár fájó szögeit már a léten túli lét titkos mágnes hegyének szelíd deleje vonza, a néma szirteken békén omolni szét, s nem lenni zord utak hörgő és horzsolt roncsa. Félelmetes ez a verszak egyébként. Tóth Árpádot nagyon sokszor foglalkoztatta a léten túli lét, a halál után élet, örök élet, lesz-e fennmaradás, lesz-e örök létezés. Léten túli lét titkos mágnes hegyének szelíd deleje vonza. Mint egy, amikor Bölcs Salamon azt mondja a Prédikátor könyvében, hogy az Isten beleteremtette az örökké valóságot az ember elméjébe. hogy mi nem tudunk azzal megbékélni, hogy meghalunk, meg vége lesz. Mi szeretnénk élni, sőt, örökké élni. Ezt fejezi ki Tóth Árpád is, hogy itt a földi élet egy ilyen hajós élet. Hol ide, itt zúzódunk, hol annak a zátonynak futunk, hol befutunk a kikötőbe, hol nem, mert a vad hajós őrült utakra visz mindig, nagyon erős jelző őrült, nem hagyva lágy öbölben a hajónkat, mindig csak akarunk valamit, akarunk, vágyódunk erre, arra, aztán jól megjárjuk. Bár valami vonz bennünket, a fájó szögek, mint egy felelnek a léten túli lét titkos mágneshegyének szelid delejére, mert mire vágyik az ember a néma szirteken békén omolni szét, s nem lenni zord utak hörgő és horzsolt roncsa, megint az alliteráció, hörgő és horzsolt roncsa, hogy végre elérkezni a békére, ha kell, akkor a halál állán is ad a békére, hogy béke legyen, nyugalom legyen, ne azért éljünk, hogy tönkre menjünk, hanem azért éljünk, hogy valami békesség, valami nyugalom öntse a lelkünket, de érezzük, hogy itt kifut a vers, egy kis feltételezéssel fut ki, érezzük, hogy itt folytatást kíván, jön is a folytatás, és hát a többiek, mert nem én egyedül vagyok a világon, 100 ilyen, meg millió ilyen hajó van a világon, a többi ember, és hát a többiek, a testvéremberek. Egy nagyon szép dolog ez, hogy szóval Tóth Árpád érdekes költő, ugye debreceni költő, rendkívül szelíd, beteges alkat is tudjuk jól, ugye, hogy a tüdővész viszi el fiatalon az életét. Van egy önleleplező verse, az a cím, hogy az árnyból szőtt lélek. Árnyból szőtt lélek. Már a címe is milyen érdekes, hogy árny. Én egy finom ember akarok lenni, nem is akarok maga a test lenni, én csak árny vagyok, de az árny is szőtt árny, árnyból szőtt lélek. Érdekes ez a vers, mert a versben eljut odáig, hogy Istent is kegyetlenemnek tartja önmagánál. Azt mondja, hogy én olyan jó akarok lenni, olyan szelíd jó ember, hogy én még jobb akarok lenni, mint az Isten. Furcsa vers. Tóth Árpád érzelmes költő, kicsit szentimentális költő, kicsit ilyen elomló, ilyen lágy, a hangulatai, érzései taraján szeret úszni. Sokszor olyan megfoghatatlan, nem tudod, hogy hol van, nem tudod megfogni. A versei sokszor olyan megfoghatatlanok. Néma szirteken békén omolni szét, s nem lenni zordutak hörgő és horzsó, bárcsak már visszatérhetnék a nirvánába. Mint egy ilyen képzet is ide társul. Ez a szamszára kör, ez az örök űzöttség, ez a hörgő, horzsolt, és mindig roncs, és újra menni tovább, mert a konokkapitány űz, egyébként Baudelaire is fölsejlik a Romlás virágaiból, az Utazás című verset éppen Tóth Árpád fordította. A Baudelaire Utazás című vers is erről szól, tulajdonképpen a Baudelaire Utazás ennek a versnek az előképe, ha tudjuk, akkor olvassuk, egy nagy vers, Baudelaire egyik legnagyobb verse, hogy mindig csak megyünk, mindig csak utazni, akkor mindig csak kifutunk a kikötőből, aztán itt roncsolódunk, ott roncsolódunk, aztán megint megyünk, megint. Az ember valami izgága és valami békétlen lény, ami mindig vágyik, meg kíván, meg akar. Ez is ugye a keleti vallások tájékára visz vissza, meg Schopenhauerre, aki a Világ, mint akarat és képzet című hatalmas művében azt mondja, hogy a világnak az alapténye, az ember életnek az alapténye, sajnos nem a lelkiismeret, nem az értelem, az emberek anélkül élnek, az ember élet alapténye az akarat. Mindenki akar. Az pontosan tudja, hogy mit akar. De hogy meg is vizsgálná, hogy mit akar, meg lelkiismeretével szembesíteni is, hogy mit akar. Az akarat már a gyerekben van, a lelkiismeret meg az értelem még gyengébb lábakon áll, de az akarat az már hihetetlen erővel a kisgyerekből is kitör, és a felnőtt emberek is olyanok, mint a kisgyerekek, csak rosszabb kiadásban. Mindenki akar, sokszor nem is tudja, hogy miért akarja, miért kívánja. Az ember élet tragikuma ez. És hát a többiek, a testvéremberek, e hányódó török vagy undok kabzsi bárkák? Ugyanaz, tehát sajka, csónak, hajó, bárka. A jelzőket figyeljük, hányódó, törött, undok, kabzsi, megint ugye a feszültségek. Egyrészt rokon szenvezek, együtt érzek az emberekkel, másrészt pedig az emberek iszonyatosan elrontják az életüket, undok, kabzsi. Egyrészt az élet is belejátszik, hogy ilyenek lesznek, de annál inkább az ő döntésük játszik bele, hogy ilyenek lesznek. Kiket komisz vitorlák vagy bús vértengerek, rettentő sodra visz, kalózok, könnyes árvák. iszonyú erős alliteráció, kalózok, könnyes, kalózkönny, megint ellentét, kalózkönny. Ó, a vérskönny modern özönvizébe vetve. Hogy kiaknáz egy képet? Nem csak úgy mondja ezeket a képeket, hogy vitorla, meg vértenger, ugye ezt mondjuk Petőfi vezeti be a magyar költészetbe, vértenger, ugye különös metaforák ezek, de már lejárt metaforák, de azért beveti, hogy vértenger, rettentő sodra, kalózok, könnyes ág, és most mondja ki, ó, a vérskönny modern özönvizébe vetve. Ez is micsoda képzet, hogy vér meg könny modern özönvize. És ha már szóba hozza az özönvizet, kiaknázza ezt a képet is, egy félelmetes rím bravúrral, mert hogyha elolvassuk odáig a verset, hogy mi szörnyű sorsa sok szegény ember hajóé, hát ki mer egy ilyen hívó rímet csinálni, hogy óé? Az, aki tudja, hogy majd a Noé fog válaszolni rá. Ami szintén özönvíz, meg Ararát, meg Noé, tehát teljesen kiteljesít egy képet. Félelmetes lírai ösztön ez, és félelmetes ihlet is ez, ami viszi az ihlet, és görgeti elő ezeket a képeket, és összeáll, mi szörnyű sorsa sok szegény ember, szörnyű szegény. Az alliterációval jelzett két jel, megint csak ele, szörnyű meg szegény. Felelősek is vagyunk, meg nem is vagyunk, áldozatok is vagyunk. Egyszerre áldozat az ember, egyszerre felelős. Ez nagy bibliai gondolat egyébként. Tóth Árpádnak mondjuk van egy-két istenes verse, mint az Isten oltókése, küzdöttő Istennel, mint kálvinista, debreceni kálvinista, ismerte úgy, ahogy a Bibliát, de más tájékokra ment az élete. Én nem mondanám, hogy Tóth Árpád nagy istenes verseket írt, vagy hívő verseket, de ugye ismeri ezeket a bibliai képeket, képzeteket, és ezek belegördülnek a versmenetbe. Mi szörnyű sorsa sok szegény ember hajói. Talán mind elpusztulunk, s nincs közöttünk egy se, kit boldog Ararát várhatna tisztanói. Itt is egy feszültség van, mert az előző negyedik verszakban azt mondja, hogy néma szirteken békén omolni szét. Itt meg azt mondja, talán mind elpusztulunk. Hát nem erre vár. Na most mire vár? A nirvánára vár, vagy még olyan jó az a nirván, hogy ha semmibe hullunk az öntudatlanságba? Itt azért előjön, hogy a pusztulás azért félelmetes, és főleg azért félelmetes, mert nem lesz túlélője. Ugye egy nagy pusztulás túlélt az emberiség, 8 ember túlélte az özönvizet. Tár mind elpusztulunk, s nincs közöttünk egy se, kit boldog Ararát várhatna tiszta Noé, nem lesz túlélő. Az emberiség úgy, ahogy van, ki fog pusztulni. Ugye ezt, bár Petőfi pedzegette a Midőn a Földön című versében, Vörös Marti is a Véncigányban közel került ehhez, de azt mondja, lesz még egyszer ünnep a világon, az ugye megmenti a verset, és valahogy az örök élet dimenzióját kinyitja, de itt viszont mivel fejeződik be a vers? Tán mind elpusztulunk. Újra megerős, tán mind elpusztulunk. S az elcsitult világon csak miriád virág szelíd sajkája leng. Újra visszaköt a képhez. Itt van a rekettye bokor, sok szép virág. Megmaradnak csak a virágok. Szivárvány lenne a fűben, szivárvány fenn az égen. Megint a Noé történet. Még ezt is be tudja építeni a szél. Szivárvány fenn az égen, lenne a fűben, szivárvány fenn az ágon, egy néma ünnepé. És itt jön a legsúlyosabb jelző. Ember utáni csend. Ha nem lesz ember, akkor lesz itt békés világ. Keserű, tragikus, félelmetes számvetés. Nem tudok elképzelni csendet, nyugalmat emberrel együtt. Az ember megfékezhetetlen, az embert nem lehet megváltani, az ember aknái ott őrzik a sötétséget, nincs Isten és nincs ember, aki az embert meg tudná váltani. Félelmetes pontra jut el a vers, tulajdonképpen itt az utolsó versszak közepe, szivárvány lenne a fűben, szivárvány fenn az ágon, egy néma ünnepé, ember utáni, csupa antitét, néma ünnepé, ember utáni. Ünnepély ember nélkül. Egy néma ünnepély ember utáni csend. Egy boldog remegés. És felpiheg sohajtva a fájó ősanyag, immár a kínnak vége. Megint Vörös Marti, az ember fáj a földnek. A föld már alig cipeli az embert a hátán. Mikor tudom, mint egy hátas ló, levetni a hátamról az embert? Ha levetem, a fájó ősanyag felpiheg sohajtva, megremeg, immár a kínnak vége. A kín oka az ember. Látjuk, hogy ha valaki tényleg nem ismeri a Bibliának azt a tanítását, hogy itt nem az ember is probléma természetesen, de miért lett probléma az ember? Azért, mert a legnagyobb problémát beengedte a világba. Itt a nagy probléma Sátán. De Sátánban már a 20. századi költők nem nagyon hisznek. Babis még ír ilyen verset, hogy az Isten és ördög két jó hivatalnok, ezzel kezdődik a vers, de igazán nem hisznek a Sátánban, illetve a Sátánit beleteszik az emberibe. És azt mondják, hogy az ember a Sátán. Az ember a Sátán. Ergo, ha az ember elpusztul, akkor minden rendben lesz. Na de mi lesz rendben? Meg ki tud erről majd? A fájó ősanyag felpieg, immár a kínnak vége, s reszketve megnyílik egy lótusz szűzi ajka, s kileng a boldog légbe a hószín szárnyú béke. Nagyon nagy befejezés. Be is tudja fejezni, nagyon nagy magasságokban tartott versét még nagyobb magasságba tudja befejezni. Az, hogy én ezzel nem értek egyet, az, hogy ez nem az én hitvallásom, ez nem akadályoz meg abban, hogy azt mondom, hogy ez a vers nagyon pontosan felépített, az életképet nagyon pontosan visszakötő, továbbtágító, megint visszakötő, megint olyan költői eszközök birtokában, amik természetesek is, és akartak, megcsináltak is, egy olyan ihlet birtokában, ami kifejezi azt, az első világháború vége felé járva az emberek már azt mondták, hogy csak béke legyen még olyan áron is, hogy ne legyen ember. Az emberi keserűség, az emberi elhagyatottság, félelmetes jajkiáltás ez a vers, hogy emberek, hát csak akkor lesz itt béke, hogyha nem leszünk. A versek nem hitvallások vagy tanító jellegű dolgok. Sokszor azt lehet mondani, hogy a legreménytelenebb versek közelítik meg a reménységet. Ugye azért mondtam Vörös Marti Emberek című verséről, hogy a reménytelenség verse, vagy a legnagyobb reménység verse. Mert a reménytelenség azt is jelentheti, hogy megszűnünk reménykedni az emberben. Ha megszűnünk reménykedni az emberben, akkor talán út nyílik, hogy reménykedjünk az Istenben. Ebben a versben Isten nincsen. Látszatra nincsen. De hogy az emberben nem lehet reménykedni, mert az ember iszonyatosan gonosz lény, és az emberben nincs olyan rész, amire építeni lehet. És az ember a természetet is tönkreteszi, minden tönkretesz, a bűn valami iszonyatos dolog. Hogy ez a vers nem kellőképp motiválja, hogy mi az, hogy bűn, hogy kitől ered a bűn, hogy az ember áldozat, és ez sejteti, hogy azt mondja, hogy szelíd meg szörnyű, hogy az ember egy kicsit áldozat is, 50%-ban áldozat, 50%-ban vétkes és felelős. Ezt a vers érzékelteti, hogy a versből hiányzik az Isten, de azért nagyon kitapinthatóan hiányzik, és azt szoktuk ilyenkor mondani, hogy sokszor az Isten hiánya valóságosabb, mint a vallásos versekben a jelenléte. Én azért gondolom, hogy az ilyen versekről beszélni kell, mert sokszor vannak vallásos versek, papi költők versei, Tóth Árpáddal együttemben ír Sik Sándor, Mécs László, Harsányi Lajos, papköltők. És azt mondom, hogy az ő versük tele van az Istennel, de az ott jelenlévő Isten kevéssé valóságos, mint az itt hiányzó Isten. Erre is gondoljunk, ez nem egy bukfenc, nem egy tótágastálást, amivel befejezzem az elemzést, hanem sokszor az Isten hiánya, aztán már a Petőfi Világosságot című versről is fölhívtam a figyelmet, az Isten hiánya annyira valóságos, hogy minden az Isten után kiállt. A Vörös Marti Emberek című versről is az Isten hiánya annyira valóságos, hogy minden azután kiállt, hogy Uram, hiszek, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Kell, hogy legyél, mert hogyha nem vagy, akkor semmi nincs. Vagy ahogy Ady Endre mondja, aki a legnagyobb hatást tette azért Tóth Árpádra, mert szörnyűséges, mert lehetetlen, hogy senkié vagy emberé az élet, az élet, az élet. Mert szörnyűséges, mert lehetetlen, hogy senkié vagy emberé. Hát akkor kié? Ha embere se lehet építeni, a semmire még kevésbé lehet építeni, mert szörnyűséges, mert lehetetlen, hogy senkié vagy emberé az élet, az élet, az élet. Adi költészetében is ez a nagy Isten hiány. Hiszek hitetlenül Istenben, akaratomból is kihullasz én áldott vágyott Istenem. Tehát ez Tóth Árpádnak és Ady Endrének, Kosztolányinak is, az Ordítás az erdőben című Kosztolányi versszerzőinek is ugye az Isten hiány. És tulajdonképpen Babicsnál is ezt látjuk, és az utolsó órát ezért fogjuk Babicsra szánni. Arra a verse, amit már sokan kértek, hogy elemezzünk, ez a Pszichoanalízis Krisztiána. Ez fér bele a sorozatunkba, amit végig elemeztem ebben az évben, plusz hozzáadva, amit eddig is már elemeztünk, ugye, ami megvan a felvételeken. Az egészet MP3-ra véve lesz egy 11 néhány verselemzés. Ez a magyar irodalom nagy verseit kifogja.